Kedves hallgatóink, Önök az Értsünk szót adását hallják, amelynek vendége Botházi Mária, újságíró, író, a Nőileg magazin főszerkesztője, akit arról faggattam, milyen kihívást jelent női témákat, női ügyeket eljuttatni a sajtó és irodalom fogyasztóknak. Botházi Máriát hallják.
Nem tudom, hát kihívásnak is kihívás persze megtalálni, mert hogy ugye nőkről, férfiakról rengeteget írtak sokfelé, sokféleképpen, és esetleg megtalálni azt a hangot, azokat a meglátásokat, amik valamelyes talán egy picit más megvilágításba tudják helyezni a mi hétköznapi nőségünket, vagy nem feltétlenül hétköznapi, akár ünnepi nőségünket is, amelyek egy kicsit hozzátesznek ahhoz a diskurzushoz, ami a nőkkel kapcsolatosan a mai médiában megjelenik. Hát ez egy kicsit kihívás, bár kihívásokon nem szoktam gondolkodni, amikor írok, hanem a téma visz magával csak. Másrészt pedig egy picikét kihívás mondjuk a kommentelők szempontjából, illetve azokat a kommenteket olvasni, amelyek ezekre az igen egyszerű témákra születnek. Sokszor felháborodással fogadnak az olvasók bizonyos dolgokat, máskor persze örömmel és kedvesen, de érdekes az, hogy ilyen teljesen hétköznapi ügyletek, mint a nagy takarítás, karácsony előtt vagy ünnep előtt milyen indulatokat tudnak kiváltani az emberekből.
Ez szerinted miért van? Hogy itt spoilerezem a Marosvásárhelyi Rádiót, hogy karácsonykor pszichológussal beszélgetünk a karácsonyi konfliktusokról. Hogy ez miért ilyenkor sűr ki a biztosíték?
Hát valószínűleg, hogy mindenki sokkal felfokozottabban él, mint az év többi napján, vagy az év többi részében. Másrészt pedig ez egy olyan téma, ezek a témák olyanok, tehát nem feltétlenül csak mondjuk a nagy takarításról beszélnék, hanem a gyereknevelésről, az anyaság elviselhetetlen könnyűségéről olykor, és egyéb ilyen hétköznapi, de mégis az életet meghatározó témákról, amelyekhez gyakorlatilag bárki hozzá tud szólni, és mindenkinek lehet róla véleménye, és mindenkinek lehet róla ellenvéleménye is, és ez számomra néha ez jelent egy kicsikét megküzdési felületet, hogy elolvasom ezeket a hozzászólásokat, meghallgatom ezeket a vélekedéseket. Nagyon sokan írnak olyanokat például, hogy hát miért nem írom azt is és ezt is, holott igyekszem valamiféle műfaji önfegyelmet gyakorolni, tehát nem kihajolni és nem elburjánzani, tehát vannak például a tárcaműfajnak is olyan szabályai, amelyek nélkül nem tárca a tárca, és hát nyilván nem lehet minden tehát hogy véleményt megfogalmazó műfajban nem lehet minden szempontnak eleget tenni.
Ágaszkoskodik bennem a kis ördög, hogy miért nem férfi téma a női, a gyereknevelés, vagy a karácsonyi nagytakarítás, vagy miért nem női téma mondjuk a költségvetés?
Hát ez nagy kérdés. A kis ördögöddel azért egy kicsit én is így, hogy mondjam, egyetértek, hogy lehet nyugodtan. Sok férfi van, akinek nyilván ez téma, de sokkal, tehát hogy sokan vannak, akiknek talán nem annyira, holott nyugodtan befogadható témák ezek is, és nyitottan lehet kezelni őket. A költségvetésről mit is kérdeztél?
Hát, hogy ez miért nem női téma? Tehát, hogy én nem nagyon olvasok olyan glosszákat, vitairatokat, amelyek mondjuk egy ilyen közhasznú, közérdekű témát kifejezetten női szempontból vetnének fel. Vagy érintenének, vagy kritizálnának, vagy jelenítenék meg azt, hogy mondjuk a legegyszerűbb kérdés a női kvóta, amiről úgy könnyű elvitatkozni, hogy akkor kellenek-e nők, vagy meg lehet-e szabni ezt, hogy legyen. De például azt, hogy egy város költségvetése, vagy egy ország költségvetése hogy alakul, hogy az mondjuk esélyegyenlőség szempontjából a nők információhoz, tőkéhez, munkahelyhez való jutásának szempontjából hogy alakul. Ez valahogy úgy mindig csak egy programszerűen, mondjuk egy női mozgalom szintjén vetődik fel, de a mindennapi vitáinkban ezt nem tekintjük női kérdésnek, vagy nem visszük be azokba a felületekbe, amiben mi nők be tudjuk ezeket vinni.
Ezzel mélyen egyetértek veled egyébként. Tehát a mélyen bennünk gyökerező hagyományok, meghatározottságok, előítéletek azok, amik vezérelnek ugye ezekben a diskurzusokban természetesen, vagy nem természetesen, de hogy ma is úgy van azért az, hogy a hétköznapisághoz köthető kérdések, mint a család, a családban történő dolgok, az egyszerű hétköznapi élet, ez női felségterület, könnyed csacsogás úgymond, míg a költségvetés, a politika, a közélet, az nehéz, súlyos, szinte sötét, komor, férfias felségterület, és valóban van egy eléggé éles párhuzam a kettő között, úgy érzem. Még mindig van. Talán a médiánban.
A te érdemed, meg trúvájod, hogy ezekről a hétköznapi csacsogós témákról is tudsz úgy beszélni, hogy mélységet kap, súlyt kap, és azon kapja magát az ember, hogy bár kritikus, nagyon reflektív szövegeid vannak, egy nagyon sajátos, finoman metsző humorral, és ezeket nem csak nők osztják, hanem neked van egy nagyon stabil férfi rajongói táborod. Olyan férfiakat is látok Botházy Mária szövegekért rajongani, akik egyébként nem nagyon látnak ki a saját macsó szerepük mögül.
Nagyon kedves, hogy ezt mondod, valóban valamelyest felfedeztem én is, bár ugye én nem látom azért ezeket a megosztásokat olyan távlatokban és mélységekben, az én saját ismerőseim megosztásait látom, de közben azért köszönnek rám férfi olvasók is. Nem tudom, hogy mi lehet az oka, talán nem tudom, igazságosan, normálisan gondolkodó ember maga is átgondolja ezeket a dolgokat, maga is magáénak érzi talán ezeket a dolgokat.
Vagy a nem igazságosan gondolkodó embert is rá tudod venni a te egyébként nagyon érzékeny és jól egyensúlyozott szövegeiddel arra, hogy egy kicsit a saját korlátai mögé gondoljon.
Hát, ha ez ebben reménykedem, tehát, hogy hát, hogyha ez így van, és hát, ha sikerülhet, persze se jó, ha túl egyensúlyoz az ember, de azért mindig igyekszem, nem tudok úgy gondolni, tehát nem tudok nőként mondjuk a férfiak ellenében gondolkodni, mert úgy gondolom, hogy ez a közös egység révén tudunk működni, a férfiak által nyomán vagyunk azok, akik vagyunk, ugye vannak fiaink, van apánk, vannak testvéreink,
akiket szeretünk,
és fordítva is, úgyhogy ezért igyekszem ezt a fajta egyensúlyt megteremteni, annak ellenére, hogy azért próbálok kimondani olyan dolgokat, amiket gondolok én nőként.
Te mondhatni műfajt teremtettél, a Transindextől, Krónikától indultál, Erdélyi Naplóban rovatod lett, jól tudom.
Igen.
És most a főszerkesztője vagy a Nőileg magazinnak. Azért ez egyrészt szerzőileg is egy nagyon szép ív, lettek ebből kötetek, és hát sajtóban is egy páratlan karrier erdélyi magyar sajtóban. Mi kell ahhoz, hogy női szerzőként kitörj a sajtóból, és mi kell ahhoz, hogy megmaradj benne, és legyen egy ilyen nagyon karakteres pályád, oktatsz is. Azt hiszem, hogy ami elérhető az erdélyi magyar sajtóban, azt elérted.
Jó, hát a Boróka, mennyi szépet mondasz nekem, hát nagyon örülök, hogy majd beszélgettünk és feldobja a napomat, hogy ilyeneket hallok viszont. Szóval komolyra fordítva, de ezt komolyan mondtam, de hogy megpróbálván ugye válaszolni a kérdésre. Én úgy érzem, hogy különösképpen semmi nem kellett azon túlmenően, hogy az ember tehát hogy merje megfogalmazni a véleményét, merje megírni a szövegét, leadni, és nyitottan kezelni a többi embert, a különféle szerkesztőségeket, a különféle elképzeléseket, és egyfajta együttműködő magatartást biztosítani, és hát nyilván például az, hogy rovatod legyen, ahhoz kell egyfajta kitartás is, mert nagyon sokszor van az úgy, hogy rengeteg egyéb tennivaló lenne, mint a rovatírás, és semmi ötlete nincs az embernek, de ott villog a képernyő 2 órával a leadási határidő előtt, és muszáj megcsinálni. És az egyetemi pályán is ugyan ez volt, oda véletlenszerűen csöppentem be, ezt komolyan mondom, tehát nem képzeltem soha magamnak egyetemi pályafutást, hanem éppen a nyomorúság vitt oda. Az egyik ismert portálunknál nem, tehát hogy átsábítottak oda dolgozni, és aztán kiderült pár hónap után, hogy nem fizetik utánam a járulékokat, a munkakönyvem az asztalfiókban van, és hát a fizetés sem az volt, mint amit előzetesen reméltem, és hát elég el voltam, keseredben mentem az utcán, találkoztam Cseke Péter tanár úrral, aki mondta, hogy indul egy doktori program, és akkor a doktori program révén kerültem katedra közelbe, és nagyon élvezem azóta is ezt a munkát csinálni.
Ezt a történetet, hogy nem fizetik a járulékokat, és hogy a fiókban van a munkakönyv, ezt nagyon sok sajtós el tudná mondani. És azon gondolkoztam, hogy valóban a bátorság kell-e ahhoz, hogy az ember végül is valamilyen módon mederbe kerüljön, és hogy mit jelent ma a bátorság, akár az erdélyi magyar prózában, akár az erdélyi magyar sajtóban. És hogy mekkora bátorság kell egy olyan évtizedes múltú női magazin mellett, mint a Nőklapja, amely még a legsötétebb Ceausescu rendszerben is átjött a határon a kitartó olvasókhoz, elinduljon és fennmaradjon egy erdélyi magyar női magazin a Nőileg.
Az utóbbi bátorság az, azt hiszem, hogy Sebestyén Kinga érdeme mindenképpen, hiszen ő volt az, aki ezt kitalálta, és aki azóta is számomra is meglepő bátorsággal hisz ennek a lapnak a jövőjében. Nyilván én is hiszek benne, tehát egyébként nem csinálnám, hiszen ilyen dolgokat azért csak hittel lehet csinálni, meg egyébként sajtósként igen sokkal több bátorságra lenne szükség, hogy ne hagyják az emberek azt, úgy értem szerkesztőségekbe, hogy azt csináljanak velük, amit akarnak, mert nagyon sok szerkesztőségben van az úgy, saját tapasztalataimból mondom ezt, hogy az újságíró az utolsó ember a szerkesztőség. Minden más fontosabb, az ő fizetése az utolsó, az ő munkája az utolsó, az ő munkaeszközei az utolsó, és ezt tűrik az emberek, akár hónapokig, hogy nem mondják azt, hogy akkor most nem fog megjelenni ez az újság, vagy nem lesz meg az a műsor, mert nem kaptam 2 hónapja pénzt, és nincs mit ennem, hanem az emberek csinálják.
Én azt látom, szabad ne felejtsd, hogy mondják, és megszűnnek lapok, és megszűnnek műsorok, és kitesznek politikai alapon embereket csatornáktól, és lázadoznak, és hát ez a magyar sajtó története, hogy eltűnnek emberek a szakmából, és eltűnik a szakma lassan.
Ahogyan elér valaki valamit a sajtóban, minthogyha nem lenne tovább semmi út, tehát nem létezne az a megbecsülés, nem lenne tovább az a pályaív, aminek normális keretek között működnie kellene. Ez a fajta, éppen ez a megbecsültség, a szakma tisztelete, becsülete az, ami és a más vélemények tisztelete és megbecsülése az, ami teljes mértékben hiányzik. Tehát itt most én elsősorban, hogy az erdélyi sajtóról tudok beszélni, és itt is ezt látjuk, hogy valóban rengeteg jó nevű ember nem dolgozik már a sajtóban, mert egyszerűen képtelenek elviselni azokat a munkakörülményeket, és azokat a szorongatásokat, amiket kapnak a szerkesztőségekben.
Na de te vagy, írsz, köteted jelent meg, és megjelenik a Nőileg, térjünk oda, hogy miben lehet egy erdélyi női tartalom más, mint mondjuk egy magyarországi, kell-e másnak lennie? Ez egy kihívás?
kell másnak lennie mindenképp, úgy gondolom, hogy más, hogy kell. Tehát, hogy univerzális témákat próbálunk erdélynek világításba helyezve bemutatni. Megpróbálunk, azt reméljük, hogy ez sikerül, és az eljövőben egy kicsit a tabu mögé, a paravánokat nézni, egy kicsit közelebb hozni olyan témákat is, vagy más megvilágításba helyezni. Tehát, hogy nem feltétlenül egy ilyen klasszikus glossz magazin szerkeszteni. És emellett persze a piacról él a nőélek, tehát muszáj neki megfelelni azért a piaci kis kihívásainak. De mindenképpen igyekszik ezt a fajta erdélyiséget megfogalmazni. Például, ha divatról van szó, akkor erdélyi modelleket alkalmazni erdélyi divatcsinálókkal, anyagokat készíteni. Tehát, hogy minden szempontból erdélyi színészeket bemutatni, nem tudom. Tehát, hogy minden szempontból ezt a fajta erdélyiséget képviselni. Nyilvánvalóan, hogy még itt a magazinnál sem fogok elérni a közemberhez, mert a magazin világa az azért egy kicsit más, a magazin faj más, mint a hétköznapi élet, hogyha őszintén akarunk erről beszélni. De azt hiszem, hogy elsősorban a szórakoztatás az, amiért az emberek szórakozni szeretnének, amikor kinyitják a magazint. Sztárokkal megismerkedni, a saját világukra ráismerni, a saját elérhető valóságukkal találkozni azért némiképp.
Az nagyon elrugaszkodott dolog volna, hogyha ez a saját valósággal való találkozás, ez valóban egy problémafelvetőbb, problémaorientált a megközelítés lenne, hogy kilépni a női magazinoknak ebből a piperkőcre, vagy inkább a szépre figyelő stratégiájából?
Azért nem tudok erre egyértelmű választ adni, mert nem tudom, hogy fogadna a közönség egy ilyen jellegű megnyilvánulást. Habár látjuk például a vmm.hu-t, amit egy nagyon jó kezdeményezésnek tartok, de ott is azt érzem, hogy mire eljutnánk a témának a lényegéhez, arra megszűnik a cikk véget ér, tehát hogy valahogy felszínes, csacogós, habkönnyű marad, egy csomó nehéz témára való rátalálás is. Nagyon jó ötletnek találom egyébként, és valóban szükség lenne ilyen jellegű cikkek közlésére is. Van egy elképzelésünk a jövő évet illetően, tematikus lapszámokkal szeretnénk előhozakodni májustól kezdődően, mert hogy addig megy ez a Mutas jó példát programunk, ahol a különböző régiók példamutató, de nem ismert emberei jelennek meg a címlapon a közönség szavazása nyomán. És májustól akkor áttérhetnénk a tematikus lapszámokra, és pont azt beszéltük, hogy olyan témákat kellene megvilágítanunk általuk, amelyek kevésbé klasszikusan női magazinos témák, és kevésbé klasszikus megvilágításúak. Gondolok itt például a nyaralásra, a mesztelenségre, mindkettő mondjuk klasszikus női magazinos téma, de teljesen más szemszögből próbálnánk rávilágítani az anyaság nehézségeire, az apasággal kapcsolatos problémákra, az apák hozzáállására és így tovább. Tehát, hogy lenne egy ilyen jellegű tendencia, nem úgy kell elképzelni a tematikus lapszámokat, hogy az egész lapszám erről szól, hanem egy bizonyos része szólna egy ilyen dossziészerűen erről a lapnak, és hát tovább megmennének a jól bejáratott hagyományos rovataink. Kíváncsian várjuk, hogy számunkra is milyen kihívást hoz ez az időszak, ez az újítás, és akkor talán majd bővebben is be tudok számolni, hogy akkor ezek milyen fogadtatásra találtak.
Mennyire követett például a MeToo kampányt, és mit gondolsz, hogy ez hathat-e arra, ahogyan a nők részt vesznek a sajtóban és a nyilvánosságban, és az, ahogyan a nyilvánosság kezeli a nőket?
Hatni mindenképpen hat, viszont nagyon követtem egyébként a MeToo kampány, persze tanárként is követtem egyébként, és hát én magam szerkesztőként meg mindenképpen követtem, és Egyébként a decemberi lapszámunk induló anyaga, vagy a hangsúlyos, fajsúlyos anyaga a kampányról szól, illetve megpróbáltuk egy bizonyos szempontból megragadni, és mindvégig tanárként is, amikor szemináriumon beszéltünk erről a diákokkal, és szerkesztőként is, azzal szembesültem, hogy a hagyományos sajtó keretei között nagyon nehéz megfogni ezt a témát. Egészen egyszerűen nem léteznek azok a biztos fogódzók, amelyek mentén el lehetne indulni. Tehát többféleképpen többszörösen vissza lehet térni, hangot lehet neki adni, de úgy gondolom, hogy az igazi terepe, ahol ez a kampány tényleg ütni tud, és tényleg ki tud bontakozni, az a közösségi média, mert hogy egészen más, bármennyire is összefonódjék a két nyilvánosság, a közösségi média nyilvánossága más, és más lehetőségeket tud nyújtani, mint a hagyományos, klasszikus mainstream média nyilvánossága.
Nem hárítás ez egy kicsit, mert úgy érzem, és akkor itt érnék el a női sajtó nagy problémáira, hogy ahol a mainstream média reagálhatna a MeToo kampány közösségi médiában elindult tartalom gyártására és tartalom megjelenítésére, az épp azok a műfajok, amelyek hiányoznak a női médiából. A tényfeltárás, a mély interjúk, a krízis-zónákban való munkák, az olyan jogérvényesítés és jogképviselet, ami a női jogokat az emberi jogok részeként kezeli, és ezeket következetesen felveti. Tehát, hogy itt kéne ráerősíteni, hogy most kéne oda tartsa a vállát a sok-sok női magazin, és úgy látom világszinten egyébként, hogy erre most van akarat, hogy igen, elindult egy mozgalom a közösségi, a népi interneten, és akkor mi most újra gondolva a mainstream média szerepünket, hozzáadjuk a magunkét, és megtámogatjuk ezeket a falakat.
Mi is csak ennyit tudunk tenni. Egyébként nagy riportot terveztünk, hát lett is egy nagy írásunk most a decemberi lapszámban. Egyébként a novemberi is a szülés közbeni erőszak, vagy hogy mondjam ezt, a kórházakban tapasztalható agresszív hozzáállás a nők, szülőnőkhöz mondjuk. Tehát ez is úgy érzem, hogy ide tartozott, meg folyamatosan próbálunk témákkal visszatérni, tehát például a márciusi lapszámunkban is egy ilyen téma lesz, tehát a munkahelyi az erőszak, a munkahelyi zaklatás, bocsánatot kérek, itt gondolkoztam, nem felelős szavakon. Na de hogy amikor ez a riportunk készült, akkor egy csomó nőt megkerestünk, ez a hallgatásról szól, hogy miért hallgatunk, egyáltalán ennek mi a háttere, tehát hogy azt reméltük, hogy történetek fognak a felszínre bukkanni, azt reméltük, hogy új megközelítésekkel fogunk találkozni, és a hallgatás kísérte, miközben a szülés történetek kapcsán gyakorlatilag felrobbant az internet, és sok mindenki történeteket osztott meg, több száz nő szülés története jutott el hozzánk, addig a MeToo, a klasszikus, most már nem klasszikus, de hát hogy a MeToo-ként apostrofált felhívás nem talált visszhangra. Tehát kettő darab szörít sikerül elinni.
Úgy látszik, hogy van mit feloldani, és van felület, ahol ezzel lehet kísérletezni. Sok minden elindult a nőileg oldalain is, sok mindent újra lehet gondolni, és erre kiváló módszer és pálya az, ahogy Botházi Mária dolgozik, több lap, több fórum, több műfajában. Olvassák Botházi Máriát, és szabaduljanak fel. Köszönöm szépen a mai beszélgetést!
Nagyon szépen köszönöm én is! Viszont hallásra, látásra!